Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent léleknek közösségében. Amen. Mai Isten tiszteletünkön két gyermeket is megkeresztelünk. Megkereszteljük Vörös Balázs és Tanka Tünde szülők Noélia nevű gyermekét, valamint Hegedűs Ádám és Pasztuhov Anna Áron Ádám nevű gyermekét. A keresztségre készülve fennálló énekül énekeljük az új énekeskönyv 412. a régi énekeskönyv 329. dicséret második versét. Tehát az új énekeskönyv 412. a régi énekeskönyv 329. ének második verse így kezdődik: Nem éltem még a föld színén. Halljátok meg, testvéreim, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangéliuma 28. részének 18. és következő verseiben ezt mondja Jézus: Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És a Márk evangéliuma 16. részének 16. versében ezt olvassuk: Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Kedves szülők, keresztülők, kedves családok, ünneplő gyülekezet! Nem csak azt az igét olvastam fel most a Bibliából, ami a keresztség szereztetési igéje, hanem azt az ígéretet is felolvastam, amit Jézus a keresztség kapcsán mond: aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Mert két sákramentumunk van, ahogy ezt a konfirmációra készülő fiataloknak is megtanítjuk, és mind a kettőhöz kapcsolódik egy üdvösségi ígéret a keresztséghez is, és az úrvacsorához is. Ez az ige, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, ez itt az úrasztala terítőre is föl van írva, valahányszor keresztelés van, el lehet olvasni, mert Jézus Krisztusnak ez a drága ígérete számunkra is hangzik. A keresztség a hittel kell, hogy párosuljon, nem önmagában van értelme és jelentősége. Ahogyan a víz lemossa a test szennyét, úgy mos le minket minden bűnünktől Jézus Krisztus vére, ezt jelképezi a keresztségben az a pár csepp víz, amely nem sokára egy kisgyermekek homlokára is kerül. De ezt is hittel kell fogadnunk, hogy Jézus Krisztus a keresztségben eljegyzi ezeket a gyermekeket, hogy az ő szövetségébe, az Isten szövetségébe, a Szent Háromság Isten szövetségébe ők is beletartozzanak. És addig is, amíg e gyermekek eljutnak a hitre, hogy megvallják a konfirmációkor az ő hitüket, addig a szülők és keresztszülők vállalják fel ezt az ígéretet, fogadalmat, az Istenbe vetett hit által, hogy megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy gyermekeink hitüket megvallhassák, mert hit nélkül a maga keresztség is egy üres szertartás, de hittel együtt a Jézus Krisztus ígérete megvalósulhat számunkra. És a felnövekvő gyermekeknek is ott kell látniuk a szülők életében azt a hitet, amelyet azután ők is, hát nem csak eltanulnak, hanem követendő példának láthatnak, de tudjuk azt is, hogy a hit Isten ajándéka, és imádkozhatunk a gyermekeinkért, hogy ők is eljuthassanak oda, hogy hittel elmondják, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Isten az ő szeretetét, szövetségét kínálja nekünk a keresztségben, és a családban, a kis családokban épp úgy, mint a gyülekezet imádkozó közösségében, pedig Isten áldása áradhat e gyermekek életére. Adja Isten, hogy így legyen mind a két gyermek esetében, hogy megtapasztalják az Isten szeretetét, hűségét, és a családban is megkapják azt, amire testüknek és lelküknek egyaránt szükségük van. Az örökké való Isten áldja meg mindnyájunk életét. Amen. Most miután azzal az elhatározással jöttetek ide, kedves szülők, keresztülők, hogy gyermeketek részesedjék a keresztség sákramentumában, két kérdést intézek hozzátok, melyre hittel, meggyőződéssel és hallható módon válaszoljatok. Azt kérdem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Gyertek, valljuk meg együtt hitünket az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Áron, Ádám, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Amen. Noélia, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Amen. Áron, Ádám, Noélia, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket, világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtatok, és könyörüljön rajtatok, fordítsa az Úr az ő orcáját reátok, és adjon néktek békességet, növekedés testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Amen. Most az édesanyák vegyék át karjukra megkeresztelt gyermeküket, és lélekben együtt imádkozzunk. Istenünk, édesatyánk, hálát adunk neked a te hűségedért és szeretetedért, hogy gyermekkel ajándékoztál meg bennünket, és most itt az Isten tiszteleten, a gyülekezet közösségében eljegyezted, elpecsételted magadnak. Köszönjük, hogy most is hangzott az az ígéret, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Ha tudjuk most tett ígéretünket és fogadalmunkat komolyan venni, gyermekünket, gyermekeinket hitben felnevelni neked. Add, hogy a te igéd, lelked által mi magunk is meg tudjunk úgy erősödni a hitben, hogy a gyermekeink jó példát láthassanak, és ők is eljuthassanak arra, amikor majd megvallhatják a gyülekezet előtt hitüket, hogy hozzád tartoznak ők a tieid, testestől, lelkestől. Addurunk, hogy a mi gyülekezetünk közössége is, mint egy nagy család úgy lehessen együtt, hálát adva a gyermekeink életéért, és imádkozva az ő testi-lelki fejlődésükért, növekedésükért. Áld meg, Urunk, mindnyájunk életét, Atya, Fiú, Szentlélek, Istenünk. Amen. Most a gyülekezet foglalja el helyét, és mielőtt a 134. Zsoltár mindhárom versét énekeljük, szeretettel átadom a keresztelési emléklapokat, Isten áldását kérve a családok életére. A 134. Zsoltár mindhárom versét énekeljük, így kezdődik: Úrnak szolgái, mindnyájan, áldjátok az Urat vígan, és a harmadik versszakával egyúttal a gyermekek életére is Isten áldását kérjük. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, úgy, amint megírva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv, 10. fejezetének első 24 versében. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. Az apostolok cselekedetei 10. részének első 24 verséből így szól a mi Urunk igéje. Élt Cézáreában egy Kornélius nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa. Egész háza népével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez. Ő egyik délután 3 óra tájban látomásban tisztán látta, hogy Isten angyala bemegy hozzá, és megszólítja: Kornélius. Ő pedig rátekintett, és megrémülve kérdezte: mi az, Uram? Erre az angyal ezt mondta neki: imádságaid és alamizsnáid emlékeztetőül feljutottak az Isten elé. Most azért küldj embereket Joppéba, és hívasd magadhoz azt a Simont, akit Péternek is hívnak. Ő egy Simon nevű tímár vendége, akinek a háza a tengerparton van. Miután az angyal, aki vele beszélt, eltűnt, előhívott 2 szolgát és egy istenfélő katonát azok közül, akik állandóan mellette voltak, ezeknek mindent elmondva elküldte őket Joppéba. Másnap, amíg ők úton voltak és a városhoz közeledtek, Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni. Közben azonban megéhezett és enni kívánt. Amíg az ételt készítették, révületbe esett, és látta, hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, amely 4 sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Benne volt ebben a föld mindenféle 4-lábú és csúszómászó állata, és az ég mindenféle madara. Ekkor hang hallatszott: kelj fel, Péter, öld és egyél. Péter azonban így szólt: semmiképpen nem, Uram, mert soha nem ettem semmi közönségest vagy tisztátalant. De másodszor is szólt hozzá a hang: amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak. Ez pedig 3 ízben is így történt, és azután az egész azonnal felemelkedett az égbe. Amint pedig Péter azon tűnődött magában, hogy mi lehet az a látomás, amelyet látott, azok a férfiak, akiket Kornélius küldött, Simon háza után kérdezősködve megálltak a kapu előtt, és bekiáltva érdeklődtek, hogy ott van-e szálláson Simon, akit Péternek is hívnak. Amíg Péter a látomásról elmélkedett, ezt mondta neki a lélek: íme 3 férfi keres téged, kelj fel, menj le, és eredj el velük. Semmit ne tétovázz, mert én küldtem őket. Péter tehát lement a férfiakhoz, és így szólt hozzájuk: íme én vagyok az, akit kerestek, milyen ügyben jártok itt? Azok így feleltek: Kornélius százados, igaz és istenfélő ember, aki mellett bizonyságot tesz az egész zsidó nép, egy szent angyaltól azt az utasítást kapta, hogy hívasson téged a házába, és hallgassa meg, amit te mondasz. Erre Péter behívta, és vendégül látta őket. Másnap aztán velük együtt útra kelt, és a joppéi testvérek közül is vele tartottak néhányan. A következő napon megérkeztek Cézáreába, Kornélius pedig összegyűjtötte rokonait és legjobb barátait, és úgy várta őket. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Áldunk téged, Istenünk, hogy ezen a szép vasárnap délelőttön összegyűjtöttél bennünket az ige hallgatására. Látod, hogy mennyiféle gondolat és érzés kavarog a lelkünkben. Van, aki úgy érkezett ide öröm ünnepre, hiszen a keresztséggel gyarapodik a gyülekezetünk is. Van, aki szomorúsággal érkezett, mert el kellett engednie annak a kezét, aki közel állt a szívéhez, és most a gyászát és fájdalmát hozza eléd. Urunk, te ismered a mi kérdéseinket, problémáinkat is, amelyeket mind-mind eléd tárhatunk, elmondhatjuk előtted, mert nálad van válasz a ki nem mondott kérdéseinkre is. Szükségünk van arra, hogy te táplálj bennünket az élet igéjével, és hogy egyre inkább megismerjünk téged, és a szívünk is ráhangolódjék a te igéd üzenetére, arra, amit most számunkra üzensz és mondasz. Hadd tűnjenek el mindazok a gondolatok, amelyek most fogva tartanák a lelkünket, hogy szívtől szívig jusson a te igéd, és ne a bűneink válasszanak el bennünket tőled, hanem a te igéd és lelked munkája szabadon áradhasson a gyülekezetünk közösségében. Jöjj és áldj meg bennünket igéd és lelked világosságával. Amen. Az ige hallgatására készülve az új énekeskönyv 824. a régi énekeskönyv 512. dicséretének első versét énekeljük. Tehát új énekeskönyv 824. a régi énekeskönyv 512. dicséret első versét. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, Szent Lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, valamint Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levele, 12. részének a második versében. Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Kedves testvérek, a most olvasott bibliai történet akkora nagy jelentőséggel bírt, olyan nagy hatással lett a következő évszázadokra is, hogy még az is, hogy most itt Isten tiszteleten vagyunk együtt, így indult ezzel a történettel, hogy az Isten igéje a pogány népek között is megszólalt. Ez volt az első olyan Isten tisztelet, amely a Kornélius százados házában jött létre, ahol már nem az Isten választott népéből, hanem a pogányokból gyűlt össze egy gyülekezet. Azelőtt ez elképzelhetetlen volt, hogy egy istenfélő zsidó ember átlépje egy pogányok lakta épület küszöbét, mert számukra az az épület is tisztátalannak számított, és aki oda belép, az maga is tisztátalanná válik. Amikor Jézus megbízta a tanítványait a missziói parancsal, ő azt mondta, hogy menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet, ahogy az előbb a keresztelés alkalmával is hallottuk a Jézus parancsát. És ez a parancs azt jelentette, hogy ne csak a zsidók közül gyűjtsenek Jézusnak követőket, hanem azok közül is, akik más népből valók, akik a zsidók szemében pogányoknak számítanak. De akkor még az apostolok el sem tudták képzelni, hogy olyan emberek közé menjenek, akik nem az Ábrahám leszármazottai. Olyanra volt már ekkora példa, hogy egy-egy pogány ember hitre jutott, már Jézus működése idején is a kapernaumi százados, vagy az az asszony, aki a lányáért imádkozott, a kánoáni asszony, vagy később az etióp kincstárnok, de ők is csak úgy jutottak hitre, hogy az otthonukon kívül azzal beszélgettek, aki az igét szólta nekik, Jézussal vagy egyik tanítványával, és az ekkorra az apostolok már kimozdultak ugyan Jeruzsálemből, de amerre csak mentek, mindenütt csak a zsidóknak hirdették az igét. És bár a tanítványok látták, hogy Jézusnak van kapcsolata a pogányokkal is, sőt, sokszor többre értékelte azoknak a hitét, akik nem a választott népből valók, de a tanítványok szeme, az apostolok szeme még nem nyílt meg arra, hogy milyen óriási lehetőség áll előttük, hogy a pogányok felé is szolgáljanak, hirdessék az igét, és ők is megtérhessenek. És most ebben a történetben omlik le az a válaszfal, ami a zsidók és pogányok között, vagy ahogy ők mondták, a körülmetéltek és körülmetéletlenek között húzódott. De még ezután is sokáig kérdés maradt, hogy a pogányok a megtérésük után előbb zsidó vallásúak legyenek-e, vagy pedig keresztényekként rögtön oda tartozhatnak Isten népéhez. Nézzük hát ezt a mostani történetet. Isten elindított egy csodálatos találkozást, ami magától nem jöhetett volna létre, hanem csak úgy, hogy maga az Úr indította el és biztosította ennek a körülményeit. A kezdő lépéseket egy angyalán keresztül mutatta meg Kornéliusnak, annak a Kornéliusnak, aki a római hadsereg parancsnoka volt, és aki a tőle telhető legnagyobb buzgósággal kereste Istent. Kegyes és istenfélő életet élt, imádkozott, alamizsnát osztogatott. Arról nem olvasunk, hogy ő Jézusról mennyit hallott, mennyit tudott, és hogy számára ismert volt-e, hogy Jézus az ő bűneiért is meghalt, és ő érette is feltámadt. Azt viszont láthatjuk, hogy ott volt a szívében az az égő vágy, hogy háza népével együtt megtalálja az üdvösség útját. És most milyen jó, hogy hamarosan jön hozzájuk Péter, aki ebben a segítségükre lesz, hogy megtanítja nekik az üdvösség útját. Kornélius megértette az Istentől jövő üzenetet, az angyal szavát, és meg is tette mindjárt a szükséges lépéseket. Elküldte a követeit Joppéba, Ő maga pedig megszervezte a házi istentiszteletet, amely hamarosan megvalósulhat a házában. És innentől már csak egy valami akadályozhatta ennek a találkozásnak a létrejöttét, és ez a valami a Péter fejében, illetve szívében volt. Azt tudnélik, hogy Péter még nem lett volna kész a hívásra igent mondani, mert ez nem fért volna össze az ő akkori látásmódjával, gondolkodásával. Ugye érzékeljük, testvérek, ezt a nagy feszültséget, ami végighúzódik a történetem. Isten tartja kézben az eseményeket, olyan szépen rendezi, mintha csak egy filmet néznénk, hogy Kornélius délután 3 órakor imádkozik és választ kap az imádságára, rögtön ezután magához hív 2 szolgát és egy istenfélő katonát, majd útnak indítja őket az 50 kilométerre fekvő másik tengerparti városba, Joppéba, ahol Péter ekkor tartózkodott. És a követek másnap délben el is érik a várost, Péter pedig még mindig semmit sem tud az egészről. És milyen folytatás várható? Az lenne a legvalószínűbb történet, hogy a 3 férfi megtalálja Pétert, beszámol neki a Cézáreában történtekről, majd pedig, amikor elmondják a hívást, Péter széttárja a karját, és azt mondja, hogy sajnálom, uraim, de a Kornélius kérését lehetetlen teljesítenem. Még ha angyallal is beszélt a ti parancsnokotok, engem kötnek a sok évszázados törvények, Isten a mi népünket megtisztította a bárányok áldozati vérével, a tiéteket nem, és sajnálom, de én nem mehetek veletek, a lelkiismeretem sem engedné meg, hogy tisztátalanná tegyem magam ezzel a lépéssel. Ezután a férfiak csalódottan visszamennének Kornéliushoz, aki innentől már azon kezd tépelődni, hogy mit értett félre, vagy hogy ki volt az a valaki, akit ő angyalnak hitt, de az illető csúnyán rászette őt. Vajon ezt akarta Isten? Nyilvánvalóan nem. És nem is így folytatódott a történet. De akkor, abban a helyzetben csak az jelenthetett megoldást, ha Péter gondolkodása megváltozik. Ha felismeri és megérti Isten tervét, ha a beléje rögződött gondolatok és érzések fölött győzni tud az Isten akarata. És ez azért fontos kérdés itt, mert sokszor bennünk is egy ilyen beavatkozás, az Istentől jövő beavatkozás viszi végbe, hogy óriási fordulatot vegyenek életünk eseményei. Hogy olvastuk Pál levelében? Változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. És itt most az a kérdés, hogy képes-e Isten Péter lelkében ezt az óriási változást véghez vinni, ráadásul olyan rövid idő alatt, hogy ezek a férfiak már ott vannak a város szélén, és nem sokára odaérnek hozzá, hogy mire a hívásokat elmondják, addigra Péter igent tudjon rámondani. És mielőtt tovább vizsgálgatnánk a bibliai elbeszélést, előbb magunkat vizsgáljuk meg Isten igéjének a fényében. Nálunk milyen akadályba ütközik az Isten terve és akarata? Mi gátol abban, hogy Istennel mély és élő kapcsolatban legyünk? Miért nem sugárzik át a családunk életén Isten békessége, szeretete és áldása? Vajon nem bennünk van az az akadály, ami miatt Isten nem végezhetett akkora változást a családunk vagy a körülöttünk élők életében? Hogy mi annyira önmagunknak élünk, hogy sem időnk nem jut Istenre, egymásra, sem pedig igényünk nincs arra, hogy mi magunk lelkileg épüljünk és erősödjünk. Nem szoktunk bibliaórára járni, mert nem akarjuk a saját gondolatainkat, problémáinkat mások elé tárni. Pedig ha elmondanánk, hogy Isten hogyan segített át egy-egy nehézségen, küzdelmen, az mások épülését, lelki erősödését is szolgálná. Gondoljunk csak arra, hogy amikor régebben egy-egy bizonyságtétel is elhangzott az istentiszteletünk elején, ahol egy-egy család bemutatkozott, vagy valaki elmondta a saját személyes megtapasztalásait, ez sokszor többet jelentett számunkra, mint egy egész prédikáció. Vagy talán úgy érezzük, hogy a saját keresztjén vallásos életünknek elég heti egy óra, vasárnap 10 órától 11 óráig, a többit meg úgy valahogy eltöltjük. Vagy elegendőnek érezzük azt, hogy néhány megtanult imádságot váltogassunk, de igazán eszünkbe se jut az, hogy a saját szavainkkal is Istenhez forduljunk és imádkozzunk. Vajon nem azért szűkült be a mi lelki életünk és szolgálatunk, mert annyira ragaszkodunk a megszokásainkhoz? Vajon miben vár változást, változtatást az Úr, amikor azt mondja, hogy változzatok meg értelmetek megújulásával? Például mi gátol minket abban, hogy minden emberrel békességben éljünk, ahogy ezt Isten igéje parancsolja nekünk? Miért nem tudunk bocsánatot kérni, vagy miért nem tudunk valakinek megbocsátani? Bennünk van egy olyan akadály, ez pedig a bűn akadálya, ami miatt nem tudunk értelmünkben megújulni és megváltozni. A keresztény életünk meg annyi területén szükségünk lenne ilyen megújulásra, változásra. Gondoljunk az anyagiakra, anyagi dolgainkra. Félretesszük-e a tizedünket, amit Isten elkért tőlünk, és meg szoktuk-e kérdezni imádságban Istent, hogy éppen mire adjuk, hol van arra igazán szükség, hogy ezzel is szolgáljunk. Mi akadálya van annak, hogy időnket, pénzünket, erőnket az Úr szolgálatába állítsuk? De jó lenne, ha mi önző, én központú gondolkodásunkat átengednénk Istennek, hogy ő átformálja az egész lényünket, valónkat másokért élő, Istennek tetsző hozzáállásra. Legyünk készen arra, hogy megújuljunk, hiszen Isten kész arra, hogy ő megújítson bennünket, hogy csodát tegyen bennünk és általunk. Ahogy Isten tudott Péterrel beszélni, úgy velünk is tud, ha nyitottak vagyunk rá. Ő le tudja venni a mi szemellenzőinket, ő ki tudja szélesíteni a lelki csőlátásunkat, hogy mi is Isten szemével lássuk egymást, és hogy mi is alkalmassá váljunk arra, hogy a küldetésünket, az Istentől jövő küldetésünket megvalósítsuk, teljesítsük. Mert mi módon is megy végbe ez a változás? Úgy, hogy Isten megszólít, beszél hozzánk, és ha ezt engedjük, akkor ő meggyőz bennünket. Figyeljük meg, hogy Isten Kornéliusszal is, meg Péterrel is az imádsága közben tudott beszélni. Miközben Kornélius imádkozott, nem csak ő beszélt az Úrhoz, hanem az Úr is tudott vele beszélni, ott éppen egy angyala által, akit küldött hozzá. Simon Péter szintén imádság közben kapott útmutatást, ő egy mennyei jelet kapott, amelyiken keresztül Isten tanította őt. Péter apostol akkor is félre tudott vonulni, imádkozni, amikor éppen az ebédjét készítették. Volt egy kis ideje, és ezt az időt nem semmittevéssel vagy szórakozással töltötte, hanem az Úrral való közösségben. Úgy tűnik, ez már nem csak, hogy megtanulta Jézustól, de neki is igénye volt rá, hogy Jézussal együtt legyen. Hiszen annak idején a Gecsemáné kertben ő nem tudott még egy órát sem Jézussal együtt imádkozni, mert elálmosodott, most viszont már az sem zavarta, hogy ebédidő van és enni kellene. Megéhezett, de nem a testére gondolt először, hanem a lelkére. És éppen ezt a helyzetet használta fel Isten arra, hogy tanítsa Pétert a helyes látásra, és eközben egészen átformálta a Péter gondolkodását. Mialatt Péternek a gyomra korgott, a lelki látással, látomással azt látta, hogy az égből leereszkedik egy lepedőszerűség a négy sarkánál fogva a földre, és benne van mindenféle tisztátalan csúszómászó állat, és egy égi hang arra biztatta, hogy kelj fel, Péter, öld és egyél. Ő azonnal tiltakozott, hogy semmiképpen sem, Uram, hiszen nem ettem én semmi közönséget, set vagy tisztátalant, de a hang így folytatta, amit Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak. És ez a látomás háromszor is megismétlődött, így Péter meggyőződhetett arról, hogy ez nem csupán a képzelet játéka, hanem Istentől jövő tanítás az ő számára. És elkezdett tűnődni, töprengeni rajta, mit jelent ez a látomás. Vajon azt jelenti, hogy most már bármit megszabad ennie? Vagy jelképes üzenet van mögötte, amit majd később fog megérteni? És ahogy ő gondolkodott az Istentől jövő igén, útmutatáson, ez az áldott gondolkodás, ez a lelki értelemben vett tűnődés, töprengés jelentette azt az áttörést, amiben a saját világából kinyílik az Isten akarata felé, és ezáltal nyílt meg az evangélium útja is a pogányok felé. Isten lelke Pétert imádságra készítette, ő pedig nem volt engedetlen, így azután Isten akaratát megérthette, és Isten nyilvánvalóvá tette Péter számára, hogy ő már megtisztította a római százados lelkét és otthonát. Most már nem kell, hogy Pétert visszatartsa ez az érzés, hogy én most olyan helyre megyek, ahova Isten nem engedne be engem. Amit Isten megtisztított, azt senki ember nem mondja tisztátalannak. És így Péter számára megnyílt az út Cézáreába, a Kornélius házába, a pogányok közé, mert Jézus Krisztus vérének, Isten áldott szent lelkének megtisztító munkája már megelőzte a Péter indulását. És kedves testvérek, mi hogyan olvassuk az igét a napi csendességünkben? Úgy tekintjük, mint egy házi feladatot, amin túl kell lennünk, és kipipálhatjuk, hogy ezt már megcsináltuk? Vagy van rá időnk, és el tudunk rajta gondolkodni, tűnődni, mint Péter, hogy vajon mit jelentett ez az üzenet? Csak elolvassuk a napi igeszakaszt, vagy imádkozunk is, kérve az Isten lelkének útmutatását, megvilágító erejét. Hiszen miközben mi az Úrral beszélgetünk, ő is szólni akar hozzánk. Eszünkbe juttatja, hogy miért pont ezt az igét készítette nekünk. De az is lehet, hogy abban a pillanatban még homályos annak az igének az értelme, de már a szívünkbe vési az Úr, hogy mihelyt odaérkezünk és aktuálissá válik, megértsük az egész összefüggést. Például azt olvassuk reggel, hogy imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, és akkor éppen senki nem jut eszünkbe, aki beteg és érte imádkozni kellene, de délelőtt kapjuk a hírt, hogy egyik rokonunk kórházba került, és akkor már is imádkozhatunk érte. Vagy azt olvassuk, hogy mi erősek tartozunk azzal, hogy mások gyengeségeit hordozzuk. És csak este felé kerül sor egy olyan telefonbeszélgetésre, amelyben bátoríthatjuk a hitében ingadozó ismerősünket. Ahogy Péter is abban a percben értette meg az Istentől jövő üzenet értelmét, amikor a Kornélius embereivel beszélt, Isten a megfelelő időben, pillanatban világossá teszi számunkra az ő igéjének üzenetét. Ehhez az kell, változzatok meg értelmetek megújulásával, és ez annyit jelent, hogy értelmünket, akaratunkat ráhangoljuk a mennyei adásra, azaz Isten akaratának megértésére és cselekvésére. Ő a mi odaszánásunkat várja, a többit majd ő elvégzi bennünk és általunk. Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből olvastam a második igét a Bibliából, de ehhez az igéhez hozzátartozik az előtte levő első vers is, ami az önmagunk odaszánására szólít fel, ezért most szeretném egyben felolvasni a Róma 12. első-második versét. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Ahogy Péter gondolkodása megújult, és ezáltal az evangélium eljutott a pogányokhoz is. Aztán ez folytatódott, később Pál missziói útja során az evangéliumot áthozta Európába. Ezer évvel ezelőtt Magyarországra is eljutott az Isten igéje, az evangélium. Aztán a reformációkor megerősödött azokban, akik eltértek ettől az úttól. És lám a 21. században is itt a pátyi református gyülekezetben hangzik az Isten igéje, a döntésre hívó evangélium. Ha a mi szívünk is ráhangolódik az Úr akaratára, akkor elkezdődik az ő csodálatos munkája a családunkban, tovább terjed az ismerőseink között, meg fog újulni az egész lelki életünk, helyreállnak az elrontott kapcsolataink, Isten áldásának a csatornái lehetünk mások számára. A változástok nem kívül kell kezdődnie a körülményeinkben, hanem belül a szívünkben, a gondolkodásunkban. Adja Isten, hogy ne akadályai legyünk az Úr igéje terjedésének, hanem továbbadói, hirdetői az Isten örökké való kegyelmének és szeretetének. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére az előbb énekelt éneknek az új énekeskönyv 824. a régi énekeskönyv 512. énekének második versét énekeljük. Így kezdődik, adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt utamat. helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, azt kértük ebben az énekben, hogy adj lelkedből erőt, hogy a te elrendelt utadat értsük, szeressük, és ahhoz tudjuk igazítani az életünket. Ahol a mi megrögzött gondolataink, szokásaink akadályt jelentenek, te ezeket is el tudod hárítani, meg tudod változtatni, még a mi rossz hozzáállásunkat is. Meg tudod tisztítani azoktól a hatásoktól a lelkünket, amelyek elfordítanának bennünket tőled. Add, hogy az előítéleteinket is le tudjuk vetkőzni, amikor rólad kell bizonyságot tennünk. Add, hogy semmi ne állja útját annak, hogy mi áldott eszközök lehessünk a te kezedben. Köszönjük, amit már elkezdtél az életünkben, és hisszük, hogy te nem végzel fél munkát, hanem véghez viszed azt, amit elterveztél velünk kapcsolatosan. Hadd tudjunk belesimulni a te akaratodban mindenestül. Imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, azokért, akik kórházban vagy otthon betegágyukon sóhajtoznak és hívják segítségül a te nevedet. Urunk, add, hogy ez a megpróbáltatás, ez a nehéz időszak a javukat szolgálja. Hadd kerüljenek közelebb hozzád ezen keresztül is. És ha neked ez az akaratod, gyógyíts meg őket és hozd vissza közénk, hogy együtt adhassunk hálát a te hűséges szeretetedért. Imádkozunk a gyászolókért, azért a családért is, akik az elmúlt napokban álltak meg szerettük ravatala mellett, és azért is, azért a családért is, akik az előttünk álló héten kísérik el utolsó földi útjára az ő szerettüket. Urunk, add a te lelked vigasztalását a gyászoló családok minden tagjának az életébe, hogy a feltámadás és örök élet reménysége hitet, reménységet, bizonyosságot ébreszten a szívükben. Hiszen az nekünk életünkben és halálunkban egyetlen vigasztalásunk, hogy nem a magunkéi vagyunk, hanem hűséges megváltunknak, Jézus Krisztusnak a tulajdonai. Imádkozunk a ma délutáni kórus találkozóért, amelynek a mi gyülekezetünk ad otthont, hogy azon is ott legyen a te lelked áldása. Imádkozunk a konfirmációra készülő fiatalokért, és azokért is, akik a konfirmációi jubileumokhoz fognak érkezni, hogy az ő szívük, lelkük is megújulhasson a veled való kapcsolatban. Add, Urunk, hogy a mi imádságunk is, örömünk és bánatunk, kérésünk és hálódásunk mind-mind eljusson hozzád. Így hallgass meg a csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma délután 3 órakor lesz itt a Pátyi templomban az egyházmegyei kórus találkozó 16 énekkar részvételével. Eredetileg nem ide terveztük, de az a templom kicsinek bizonyult, ahova terveztük volna, és a mi gyülekezetünk fog ennek az eseménynek otthont adni. Egyenes adásban nem közvetítjük ezt az eseményt, viszont a kórus találkozóról készült videófelvétel utólag elérhető és megtekinthető lesz. A Pátyi kórusnak most az istentisztelet után közvetlenül lesz egy rövid helyszíni próbája, tehát az énekkaros testvéreket várjuk szeretettel az istentisztelet után közvetlenül itt a templomban. És itt szeretnénk megköszönni mindazoknak a segítségét, akik a kórusok megvendégelésében, szervezésében, vásárlásban, szendvics és süteménykészítésben, terítésben, pakolásban már eddig is kivették a részüket, vagy ezután fogják kivenni. A szendvics készítésre jelentkezőket a gyülekezeti teremben várja Pásztor Edina presbiter. Hirdetem további alkalmainkat, kedden 8:45-től imaórát és 9-től bibliaórát tartunk. Csütörtök este 6 órakor lesz gyülekezeti bibliaóra, 7 órakor énekkari próba. Pénteken este 6 órakor ifjúsági bibliaórára várjuk a fiatalokat, és péntek este 8 órakor online férfiköri bibliaóra lesz. Mához 2 hétre lesz a konfirmáció, amelyre 15 fiatal készült fel. Pünköst hétfőn, tehát június 6-án tartjuk a konfirmációi jubileumokat, akik 65, 60, 50, 25, 20 és 10 éve konfirmáltak, és erre nem csak azokat szeretnénk meghívni, akik Pátyon konfirmáltak, hanem a többieket is, akik ilyen évfordulóhoz érkeztek. Ezért kérjük a testvéreket, hogy akik máshol konfirmáltak, de szívesen együtt ünnepelnek az itt levő pátyi testvérekkel, jelezzék felénk, hogy őnekik is adhassunk erre az alkalomra meghívót. Aki a Mátoraházi gyülekezeti hétvégére szeretne ma előleget fizetni, Szabó István főgondnok testvérünknél teheti meg. És szeretettel köszöntjük mindazokat, akik az utóbbi időben kapcsolódtak be gyülekezetünk életébe, és ahhoz, hogy nyilvántartásba is vehessük új egyháztagjainkat, kérjük, hogy töltsék ki az egyháztagsági adatlapjukat, amit mi erre kézbe tudunk adni. És itt mondjuk el, hogy a mai istentiszteletünktől kezdődően a presbiter testvérek közvetlenül a lelkipásztor után jönnek ki elsőként a templomból, hogy megkereshetők és megszólíthatók legyenek új egyháztagjaink számára is. Keresztény részvétel hirdetem, hogy eltemettük az elmúlt héten Bettenbuk Lászlóné Kovács Mária Magdolna 81 éves asszony testvérünket. Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló család életére. És ugyancsak keresztény részvétel hirdetem, hogy Lukácsi Károly 74 évet élt testvérünk, volt presbiterünk, temetése szerdán délután 2 órakor lesz. Ugyancsak a mi Urunk vigasztaló kegyelmét kérjük a család életére. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül az új énekeskönyv 714. énekét, a Krisztus az énekem című barna énekeskönyvből pedig a 625. éneket fogjuk énekelni, annak első és utolsó versét. Tehát új énekeskönyv 714. a Krisztus az énekem című énekeskönyv 625. ének első és negyedik versét. Te hozzád jövünk már, Istenünk, ne szóljon igét hiába. növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, megtartó Jézusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.